Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és számomra is nagy-nagy öröm az, hogy ennyien együtt vagyunk itt, és nagyon jó volt hallgatni már itt az éneket is, hiszen arról lesz szó, hogy hogyan dicsőíthetjük a mi Istenünket, Urunkat, és hát énekkel is lehet. Erről ugyan nem fogok részletesebben beszélni, de olyan jó, hogyha tényleg a szívünkből jön az ének, és hogyha tényleg azért, mert átéltük, hogy a mi Úrunk Istenünk mit cselekedett értünk az Úr Jézus Krisztusban, és ezért hálásak vagyunk, és ezért örömmel zengjük az ő dicséretét. Hogyan dicsőíthetjük, dicsérhetjük Istent? Ez a címe ennek a mostani előadásnak. Anikó beszélt már arról, hogy igazából mi emberek nem tudjuk Isten dicsőíteni, és azt gondolom, hogy ezt tapasztaljuk is, hogy nem megy, nem tudjuk dicsőíteni Istent. Úgy tudjuk dicsőíteni, és akkor tudjuk dicsőíteni, amikor az Isten szent lelkét megkapjuk, és az Isten szent lelke bennünk elkezdi dicsőíteni Istent. Én is kiírtam itt magamnak, és most ebből a részből csak ezt szeretném kiemelni, hogy maga az Úr Jézus Krisztus beszél erről, akkor, amikor a tanítványait már készítette arra, hogy ő el fog majd menni, tehát testben már nem lesz többé közöttük, de szent lelke által igen, mert adja az ő szent lelkét, adja a pártfogót, és róla mondta ezt, János Evangélium 16. fejezetet 12. versétől olvashatjuk, hogy még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém, ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Tehát amikor Isten szent lelkét megkapjuk, akkor a Szentlélek az, aki által aztán felragyoghat előttünk Istennek a valósága. Egyre jobban megismerhetjük, hogy ki is az élő Isten, hogy mit cselekedett értünk az Úr Jézus Krisztusban, ahogyan azt az áhítatban hallottuk. És aztán arról is beszél az Úr Jézus, hogy miket leplez le a Szentlélek, amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem, az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Isten dicsőítése abból fakad, hogy belátjuk azt, hogy számunkra elveszett emberek számára, számunkra, akik Istentől eltávolodtunk, ő maga tud erre üdvösséges megoldást adni. És nem csak ezt látjuk be, hanem felismerjük azt, hogy Jézus Krisztusban meg is adta, hogy Jézus Krisztus az egyetlen esély számunkra. Istennek a dicsőítése abból a boldog bizonyosságból fakad, hogy Jézus Krisztusért Isten kész nekem megbocsátani, kész elengedni, hogy ő új kezdetet kínál örök távlatokkal, és mindezt az Úr Jézus Krisztusban. És aztán, amikor ezt így az ember magához öleli, amikor a Szentlélek így elkezd benne munkálkodni, akkor jön aztán az ajkunkról is egyre inkább az a fajta szó, amelyikkel tényleg Istenre mutatunk, hogy igen, hát az az Isten, aki most téged is kedves testvérem, hív igazából, ilyen Isten, és így gyere hozzá. És akkor elmondjuk, hogy kinek ismertük meg őt. De dicsőítjük azzal is, hogy bízunk benne, hogy rábízzuk magunkat egészen. Hogy Istentől várunk és kérünk mindent. És dicsőítjük azzal is, hogyha olykor nem értjük az ő cselekedeteit, de mégis meg vagyunk győződve arról, hogy az Isten jó, és az Isten a javamat akarja, Isten szeret engem, és én rá egészen bizton számíthatok. De mit jelent akkor egy kicsit konkrétabb formában Isten dicsőíteni? De mielőtt erről lenne szó, azelőtt egy történetet szeretnék elmondani. Egy történetet egy édesapáról, akinek 7 gyermeke volt. Ez az édesapa nagyon sokat dolgozott a gyermekeiért, azért, hogy tudjon róluk gondoskodni, hogy kerülhessen az asztalra étel, hogy tudja öltöztetni őket, hogy tudja iskoláztatni őket. És aztán történt egy alkalommal, hogy amikor egy ilyen fárasztó és hosszú munkanap után hazament, akkor hát kicsit fáradtan rogyott le, és úgy arra várt, és azt remélte, hogy egy picit megnyugodhat. Igen ám, csak megjelent hamarosan a legidősebb gyermeke azzal, hogy apa, szeretnék este elmenni a barátaimhoz. Engedélyt kért rá. Alig, hogy ezt megbeszélték, jött a következő gyermek. Apa, hozom az ellenőrzőmet. Itt vannak, hát vannak jó jegyek is, de hát vannak rossz jegyek is. Aztán jött a következő. Az pedig azt kérdezte, azt kérte, hogy mi is lesz majd hétvégén, hogyan fogják eltölteni a hétvégét. Aztán jött az utána következő 2 azzal, hogy hát mi éppen összekülönböztünk valamin, és szeretnénk, édesapa, hogyha igazságot tennél. Így mind a 6 gyermek igazából megjelent előtte, és aztán egy kicsit utána levegőt akart venni, de hogy hallotta, hogy megint léptek zajai, jön valaki, hát jött a 7. gyermek. Mit szeretnél, gyermekem? Mit kérsz? Miben segítsek? Én semmit sem szeretnék. Én csak azt szeretném, édesapa, hogy most itt lehessek, és nézhesselek téged. Feltettem magamnak a kérdést igazából, hogy vajon hányszor fordulok én így Istenhez, de feltehetjük magunknak a kérdést. Hányszor állunk meg így Isten előtt? Amikor nem kérünk valamit, amikor nem a segítségért folyamodunk hozzá, amikor nem a vérző kezünket, mert megütöttük, visszük hozzá, mint ahogy egy gyerek ezzel is mehet a szülőhöz, és megy is hozzá, hogy nem a sebeinkkel, amikor nem azért megyünk oda, hogy de Uram, én a saját igazamat szeretném még tőled is hallani, hanem egyszerűen csak azért, hogy szeretnélek téged nézni. Szeretném látni, hogy hogyan munkálkodsz egyre jobban, vagy mit teszel, Uram. Szeretnék benned gyönyörködni, ahogyan a zsoltáros mondja is, hogy gyönyörködj. És aztán ezt meg is vallani, és kifejezni utána, akár cselekedeteinkben is. De hát akkor hogyan is, és milyen módon dicsőíthetjük az Istent? 7 pont, 7 gyermek, 7 pont. Na jó, erre csak utána jöttem rá igazából, hogy végül is 7 pont gyűlt össze, amiben összeszedtem azt, hogy, hogyan is dicsőíthetjük Isten, de ez nem azt jelenti, hogy csak ennyi módon. És lehet, hogy egy kicsit hosszú is lesz, úgyhogy én azt kérem, hogy nyugodtan szóljatok közben, akár Anikó, te is, hogyha már túl hosszú lenne. A legelső, amit meg kellett látnom, az az, hogy Isten dicsőítjük a bűnnel való megalkuvás elutasításával, és egyáltalán a bűnbánat tartással. És ezt pedig akkor láttam meg, és ismertem fel, amikor elém került a Korintusiakhoz írott első levél 10. fejezetének 31. verse, akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi más tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. És hogyha megnézzük ezt az igeverset ott a szövegök összefüggésben, akkor azt látjuk, hogy az úrvacsoráról és a bálvány áldozatról van szó ott éppen, és arra figyelmezteti Pál apostol a korintusiakat, hogy nem lehet a bálványokkal és az úrasztalával egyszerre közösségünk. Nem lehet egyszerre két urat szolgálni. Ma azt mondanánk erre, hogy nem lehet egyszerre két kapura játszani. Akár esztek, akár isztok, mindent az Isten dicsőségére tegyetek. És olyan szavak ezek, amik igazából nagyon nagyra tágítják a perspektívát, mert mi akkor a bűn? Miben ragadható meg? Mert azt mondhatjuk igazából, hogy mindaz bűn, ami nem szolgálja az Isten dicsőségét. Ezért a dicsőítés az, hogyha bűnbánatot tartunk, és azt kérjük Istentől, hogy mutasd meg, mi az, ami nem jó. Mutasd meg, Uram, hogy mi az, ami nem a te akaratod szerint van az életembe. Mutasd meg, hogy mi az, vagy ki az, ami esetleg már bálvánnyá vált az életemben. Egy példát hozok ide. Valaki mondta el, nekem talán az irítség a legnagyobb problémám, mert valószínűleg túl anyagias is vagyok. A gyülekezetben azt látom, hogy sokaknak van lakása, autója, én pedig még alpéletben élek. Az egyik barátom, aki gyógyszerész, jó módban él, és sokszor jár el kávézókba, meg cukrászdákba, hív engem is, de hát én nem engedhetem meg például azt, hogy gyakran elmenjek étterembe, vagy gyakran elmenjek fürdőbe. Igaz, hogy ő sokszor meg is hív, de nem vagyok képes mindig örömmel elfogadni azt. De nők vagyunk most itt együtt, és hogyha így tárjuk oda a szívünket Istenünk elé, már pedig most Isten igéje erre hív legeslegelőször bennünket, hogy Istenem, mutasd meg, hogy mi az, ami valóban nem a te dicsőségedet szolgálja, és mutasd meg akár, hogy mi válhat bálvánnyá. Hát akkor a szépség, vagy megfogalmazhatom ezt úgy is, hogy a kinézetünk, hogy nézek ki. Egy olyan világban élünk, amelyikben azt látjuk, hogy ugye gyakorlatilag szinte minden erről szól, és ahol sokan körülöttünk, nőtársaink igazából tényleg valahogy így élik meg ezt a helyzetet, hogy azt gondolják, hogy tulajdonképpen ettől függ az én értékem, hogy külsőleg hogy nézek ki, és hogy követem a különböző divat trendeket, és ettől függ az én fontosságom, és akkor fognak engem megbecsülni a környezetemben, hogyha én is belesimulok mindebbe, amit most a világ elénk tár. Karácsonyhoz közeledünk, és ugye ilyenkor azért az ünnepekre még keresztény nők is, gondolom, hogy végig gondoljuk, hogy na hát akkor milyen finomságokat csinálunk, és akkor sok minden készül, főzünk, sütünk, lehet mit enni. Igen ám, csak hogyha túl sokat eszünk, akkor a kilók rakódnak fel, és akkor, na és akkor mit csinál ugye a világ, illetve hát mit csinálnak azok, akik pénzt szeretnének mindebből nyerni. Találkozhatunk a különféle reklámokkal, például az olyan reklámokkal is, hogy hogyan nyerjük vissza az alakunkat mondjuk majd a fürdőruha szezonra, mert karácsony és tél alatt ugye meghízunk. De akkor hogyan lehet leadni? De lehet, hogy vagyunk úgy, mondjuk idősebbek már, hogy jó, hát a szépség, hát már úgyis sok mindent veszítettem belőle. Nekünk ez már nem olyan nagy kérdés. Valóban nem olyan nagy kérdés. Amikor elkezdjük észlelni azt, hogy hú, már csak nem egy őszhajszál van. Én elég hamar kezdtem el őszülni, idáig érő hosszú hajam volt sokáig, és már a 40-es éveimben elkezdtem őszülni, és tapasztaltam, hogy egymás után jelennek meg az ősz hajszálak, és emlékszem rá, hogy a fodrászom nagyon sokáig azzal nyaggatott, hogy de hát fessük be a hajadat, de hát fessük be a hajadat. És akkor én mondtam neki, hogy de hát én ettől nem érzem magam kevesebbnek, hogy most elkezdett őszülni a hajam. Hát végül is az Isten teremtett így bennünket, mindennek megvan az ideje, ez is mutatja azt, jelzi azt, hogy igen, hát igazából itt az életünknek, amíg a Földön vagyunk, van egy behatárolt szakasza. De milyen jó, hogy tudhatom azt, hogy Jézus Krisztus által nekem nem csak ennyi az életem, és nekem nem kell tartani a haláltól. Nem kell attól, hogy jaj, tönkre megyek, elmúlok. Persze tudom, most ezt így könnyen mondom, hogy amikor aztán már fájdalmakkal és különböző betegségekkel jelentkezik ez, akkor sokkal nehezebb is. Ez is egyfajta harc, hogy hogyan tudom én ezt tényleg Isten elé oda tenni, letenni, és hogyan tudom ezt tőle elfogadni. De hogy most az, hogy őszhajszál. Igen, több ráncunk van. Egyébként mondtam a fodrásznőnek, hogy én nem érzem magam kevesebbnek. A férjemmel megbeszéltem, megkérdeztem tőle, hogy zavarja őt. Azt mondta, hogy nem fog kevésbé szeretni, őszhajjal sem. Hát akkor békességem van így. De igazából ezt is, ami Úrunk Istenünk végzi el bennünk, hogy tényleg lássuk, hogy mi az igazi szépség és érték. Péter apostol levelében olvasunk arról, és annyira szép, amikor megszólítja azokat az asszonyokat, és elsősorban azokat az asszonyokat, akiknek a férje nem hívő. És arról beszél, hogy akkor hogyan is éljétek meg ezt a helyzetet. És akkor ő azt mondja, hogy nem kell hajfonogatás, meg aranyékszerek felrakása, meg különféle ruháknak a felöltése. Ehelyett a szív elrejtett emberének szelídségével és csendességével. Mert hogy ez egy el nem múló dísz. És olyan jó rácsodálkozni így is Istenre, hogy de hát nekünk ilyen Istenünk van. Olyan Istenünk van, akitől igazából kaptuk így, ugye a testünket így, ahogy kinézünk, ezt is. De hogy olyan Istenünk van benne, aki nem mulandó szépséget, hanem igazából olyan szépséget akar, aminek nem árthat a bűn sem, meg a halál sem. De fontos azt is meglátni most, hogy így hivatkoztam itt a Péter apostol levelére, hogy de az a szelídség, amiről beszél, hogy a szív elrejtett embere, és annak a szelídsége és csendessége, az nem valami magunkban meglévő erény, amit mondjuk csak csiszolgatnunk kell, hanem igazából ez a Szentléleknek a gyümölcse. A Szentléleknek a gyümölcse, annak a lelke, annak a Jézus Krisztusnak a lelke, munkája is élleli ezt is bennünk, aki azt mondta, hogy vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok a lelketeknek. Szóval, hogy is tekintünk mindenre? Hogy tekintünk mindenre, és szabad, szabad ezt is. Hogyha Isten most olyasmit hozott felszínre, amiről azt kellett meglátnunk, hogy na, de ez neki nem tetszik, ezt úgy mutatta meg, úgy mutatott rá, akkor odavinni a mi Urunk Istenünk elé. Vagy akár még csak egy másik bálványt hadd említsek, vagy ami bálványjá válhat, az a siker. És lehet, hogy erre megint úgy gondolunk, hogy ó, nem, hát nekünk a siker az nem válik bálványjá. De vajon azért, hogyha belegondolunk, akár aki még munkahelyen dolgozik, hogy is vagyunk mi ott a munkánkkal is, hogy éljük meg amikor ott vannak körülöttünk a munkatársak, és mondjuk látjuk a munkatársaknak a sikereit, akkor például mi van bennünk? Tudunk örülni a másik sikerének, a másik teljesítményének is? Vagy akkor azt érezzük, hogy azért azt egy kicsit valahogy most el kéne homályosítani, mert hát na, akkor most én kerülök itt háttérbe. De hogyha már nem dolgozunk munkahelyen is, akár az otthoni, a házi munkánkat illetően is, nem vagyunk úgy, hogy elkészítjük mondjuk a vasárnapi ebédet, és két fogás, három fogás, nem tudom, ki hány fogás szokott csinálni, és akkor ott vagyunk együtt, ott van a család, és elfogyasztjuk, és hát beszélgetés az még csak-csak van, de valahogy senki nem mondja ki azt, hogy hú, de finom volt ez az ebéd, hú, de jót csináltál. Nem? Valahogy úgy ott van bennünk, hogy várjuk. És persze azt is tudjuk, hogy kell a biztatás, és kell az elismerés, és annak is megvan a helye, hogy kimondjuk. De ugyanakkor itt van a másik oldala, hogy és én el is várom, és hogyha nem kapom meg, akkor romokban heverek? Hát nem kell, hogy romokban heverjünk. Pontosan erre szabadít fel a mi Urunk. Ez tehát az első, nyilván lehetne sokkal több mindent hozni ide példaként is ehhez, amikor arról van szó, hogy igen, Isten dicsőítjük, amikor így ezekben is igazat adunk, amikor rámutat a bűneinkre, amikor rámutat a tisztátalanságainkra, amikor rámutat arra, hogy na hát ez már bálvánnyá vált az életedben. És hogyha ezt belátjuk és beismerjük és bűnbánattal odaborulunk elé. Következő az elköteleződésünkkel is Isten dicsőítjük. És ide is egy bibliai történetet szeretnék hozni. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. fejezetében olvashatunk Pál apostolnak az efézusi szolgálatáról. Azt olvassuk ott, hogy 2 éven át hirdette ott abban a városban az Istennek az igéjét, és Isten nem mindennapi csodákat tett Pálnak a keze által, mert hogy betegségekből gyógyultak meg, és gonosz lelkek mentek ki emberekből. És aztán arról is olvasunk ott, hogy többen is, többek között egy zsidó főpapnak a 7 fia is, megkísérelte azt, hogy kimondják az Úr Jézus nevét a gonosz lelkek felett. A gonosz lélek azonban azt válaszolta erre, hogy Jézust ismeri. Párról is tudja, hogy ki, de ti kik vagytok. És aztán a megszállott ember pedig rájuk ugrott, és föléjük kerekedett, úgy, hogy végül is mezítelenül és sebesülten futottak el. És amikor meghallották az Efézusban lévő zsidók és görögök, akkor félelem szállta meg őket, és magasztalták az Úr Jézus nevét, így olvassuk, tehát ez a Szentírásnak a mondata, magasztalták az Úr Jézus nevét. És így folytatódik. A hívők közül is sokan eljöttek. Megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Sokan, akik varázslással foglalkoztak, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Amikor kiszámították a könyvek értékét, 50 000 ezüstpénzre becsülték. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Érdekes, hogy, vagy különleges, hogy ugye itt már hívőkről olvasunk, hogy a hívők közül is sokan eljöttek és megvallották a mesterkedéseiket, akik varázslással és ehhez hasonló dolgokkal foglalkoztak. De olyan csodálatos azt is meglátni, hogy már nem számított nekik, hogy de hát eddig mi ebből éltünk meg. Meg az sem számított, hogy micsoda érték volt. Igazából ugye olvassuk, hogy a könyveket is elégették. Akkor is értékesek voltak a könyvek, most is sokba kerülnek, de akkor is értékesek voltak. És ez sem számított, meg az sem számított, hogy a környezetük mit gondol róla. Mert biztos, hogy megerősödtek az elköteleződésükben az Úr iránt. Mert hogy arra gondoltak, hogy de hát a mi Urunk Jézus Krisztus valóban az ő életét adta, értünk, hogy Isten nem aranyon és ezüstön, hanem drága vérén, Jézusnak a drága vérén váltott meg bennünket. Hát akkor mi felhagyunk ezekkel a gonosz dolgokkal, mert most már megértettük, hogy ezekkel is Isten ellen vagyunk, és őt szomorítjuk, és mi szeretnénk csak egyedül az Úrhoz tartozni, és valóban őt szolgálni. Hát Isten dicsőítjük azzal is, hogyha most, ha már itt varázslásról és ehhez hasonlókról volt szó, hogyha például nem jóstól akarjuk megtudakolni a jövőnket, vagy hogyha nem horoszkópokat olvasgatunk, és lehetne az ehhez hasonlókat folytatni, hanem ehelyett tudjuk valóban szívből vallani azt, amit a Zsoltáros így fogalmazott meg, hogy Uram, Te vagy osztályrészem és poharam, Te tartod kezedben sorsomat, és nekem ez elég. Elég, hogy Te tartod a kezedben az én sorsomat, az én életemet. És nem akarok olyasmihez fordulni, amire Te azt mondod, hogy az bűn. Az elkötelezettség igazából ezt jelenti, hogy egyrészt elhagyni azt, ami eddig volt a bálványunk. Elhagyni azt, amire Isten rámutat, hogy bűn. És a másik része, hogy ragaszkodni az Úrhoz. És igen, hogyha így készek vagyunk elköteleződni, oda szánni magunkat valóban a mi Úr Jézus Krisztusunk követésére, akkor ezzel is őt dicsőítjük. Egy olyan világban, amelyikben igazából pont az ellenkezőjét látjuk, ugye arról van szó, hogy ne vállalj felelősséget, meg nehogy elköteleződj bárki vagy bármi mellett, és főleg Isten mellett ne köteleződj el. Na hát ebben a világban megvallani, hogy igen, valahogy úgy, mint annak idején ugye Józsuéről olvassuk, hogy én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Harmadik, Isten dicsőítjük a mi nyitottságunkkal is az ő munkájára, az életünk különböző területein. És egy bibliai példa hadd álljon itt először. A fiatal házasságkötésre készülő Mária, Jézusnak az anyja. Ugye érkezik hozzá az angyal a hírrel, hogy Istennek milyen terve van az életével, hogy az Isten az ő kegyelmébe fogadta őt, ő fogja megszülni a messiást. És gondolkodjunk el egy picit azon, hogy erre nem azt mondja Mária, hogy jó, hát ez valóban olyan nagyon szépen hangzik, de hát adj nekem még egy kis gondolkodási időt. Mert különben is nem vagyok biztos abban, hogy jelenleg nekem erre lenne szükségem. Meg nem azt mondja, hogy de hát mi Józseffel már elterveztük, hogy milyen csodálatos lakodalmunk lesz majd együtt. És hát nem tudom, hogy képes vagyok-e feladni a terveinket. És nem mondja azt sem, hogy de hát József és én úgy terveztük, hogy hát először azért a karrierünkkel foglalkozunk. Megmondjuk, legalábbis egy lakást szerzünk, de a legjobb az lenne, hogyha felépíthetnénk egy szép házat, mielőtt a gyerekeink megszületnek. Hanem ugye Mária azt mondja erre, hogy hát íme, itt a te szolgáló lányod. Legyen nekem akkor a te akaratod szerint. Vagy nyitottság. Nyitottság Istennek arra a munkájára, és amit tényleg bennünk akar végezni. És akkor mondhatnám azt is, azt a kifejezést, amivel szoktuk illetni, hogy megszentelődés. Hogy ő így akar a Szent Lelke és igéje által bennünk munkálkodni. És megint hadd hozzak ide egy vallomást. Valaki így fogalmazott, hogy a megtérés után igen mondtam arra is, hogy Isten belenyúlhat az életembe. És formálja azt. Ez néha fájdalmas, de a javamat szolgálja. Krisztusivá, azaz Krisztus képűvé kell válnom. És tudom, ez egy életre szóló feladat. Hogyha Jézust üldözték, hát nem nagyobb a tanítvány a mesterénél, mondja a Szentírás, akkor számíthatunk arra, hogy Krisztus követőként üldözni fognak, vagy igazságtalanul bánnak velünk. De amíg ezt nem értettem meg, személyes sértésnek vettem minden igazságtalanságot, amiért, és majdnem tönkrementem. De most már tudom, ha bármit is teszek, az ő kegyelme végtelen. Sőt, Isten a leginkább a gyengeségeimen keresztül használ fel céljai megvalósításában. Amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. És akkor még egy példa. Az előző ugye arra vonatkozott, hogy nyitottság Istennek arra a munkájára, amikor bennem, amikor engem vesz kezelésbe, úgymond, és engem tisztogat, és engem formál, de hogy nyitottság, abban az értelemben is, kicsit hasonló talán a Mária példájához, hogy eszköz lehessek az ő kezében, úgy, ahogyan azt ő szeretné. Egyszer egy házaspár úgy határozott, hogy rászoruló családokat fognak vendégül látni az otthonukban, és így próbálják emlékezetessé tenni azok számára a nyarat, akik nem tehetik meg azt, hogy elmennek nyaralni. És aztán elmondták, hogy nyaranta a házaspár együtt Ausztriában szokott munkát vállalni, szállodákban és panziókban takarítanak, de hogy az első esztendőben, amikor egyáltalán ez a gondolat jött nekik, akkor ez a munka sehogy sem jött össze, és aztán úgy érezték, hogy ez nem véletlen, hogy Isten akkor valamit akar a felszabadult idejükkel. És éppen láttak egy riportot egy megözvegyült édesanyáról, aki 4 pici gyerekkel maradt magára, és felkarolta őket egy család, és aztán megkeresték ők is ezt az édesanyát, hogy szívesen vendégül látnák, hogy menjenek nyáron oda hozzájuk, és talán még segíthetnének az ő gyászuk feldolgozásában is. És aztán ebből indult ki az, hogy nem csak ennek az édesanyának a gyerekekkel, hanem többeknek is, akkor segítsünk így, hogy egy-egy hétre ide hívunk, ide fogadunk a mi otthonunkba, a mi házunkba családokat. Hát lehet így is dicsőíteni az Istent, hogy odaadjuk magunkat, hogy Uram, itt vagyok eszközként. Következő, a hálaadó reményteljes élet felfogással is, ami az iránta való bizalomból fakad. Hálaadó, reményteljes élet felfogás. Orosz-ukrán háború, gázai borzalmak. Most is reményteljes. Igen, most még inkább. Még inkább fontos. Fontos, hogy a reményteljes életfelfogásunkkal bizonyságot tegyünk, és tényleg rámutassunk Istenre. De itt valamiről mindenképpen kell beszélni, hogy nagyon-nagyon fontos ehhez, hogy egyáltalán mi így rá tudjunk mutatni az, hogy mi kinek látjuk az Istent. Jó Isten, vagy mint néha hallottam ilyet is, hogy jó Istenke. És meghagyom, lehet, hogy a szeretetét, az iránta való szeretetét próbálta így kifejezni az illető, hogy mint ahogy a gyerekeinket is szeretetből becézgetjük, akkor az Istent is becézgetem. De hát ki is az Isten? Ilyen Isten ke? Vagy megint csak karácsonyhoz közeledünk. A kis Jézuska, ő a mi Istenünk? Hát, mert akkor nem fogunk tudni valóban túl sok mindent mondani azoknak, akik esetleg felteszik a kérdést, hogy na, de igen, hát látod, mi folyik a világban. Mert ki az Isten? Ugye itt az Isten dicsőségéről volt már szó, és nagyon fontos látni ezt tényleg, és kérni is Istentől, kérni, hogy az ő szent lelket valóban mutassa meg nekünk így Istent, hogy ő dicsőséges Úr, hogy teljes a föld az ő dicsőségével, és ebben, hogy dicsőséges, benne van az például, hogy mindenütt jelen való. Ugye lehet, hogy hallottuk ezt a kis történetet, hogy egy bácsi mondja a gyereknek, hogy adok neked 10 000 forintot, hogyha megmondod nekem, hogy hol van az Isten. Hiszen te hittanórára jársz, te biztos meg fogod tudni mondani, hogy hol van az Isten. A gyerek válaszol, én meg adok 20 000-et a bácsinak, hogyha megmondja, hol nincs Isten. Mert Isten mindenütt jelen való. Vagy Isten mindenható. Ugye ez is benne van az ő dicsőségében, hogy dicsőséges Isten, hogy mindenható, hogy tényleg azt jelenti, amit szoktunk az egyik énekkel énekelni, hogy amit akar az égen, az megteszi földön, vizen, hogy hajlítja a királyoknak a szívét ide-oda. Gondoljunk csak az Ószövetségben különösen találkozunk példákkal, vagy találhatunk erre példát, hogy Nebukadnezzárt, Babilónia királyát, ugye azt mondja, hogy menj, és küldi, és igen, az ő ítéletének az eszköze lesz, de küldi aztán Círuszt azért, hogy engedd haza a népet. És lehetne tovább sorolni, hogy Isten valóban mindent megtehet ezen a földön, hogy Isten számára nincs lehetetlen. Hogy még ugye a tanítványok is, amikor arról van szó, hogy a gazdagok üdvözülhetnek-e, és akkor a tanítványok is, de hát akkor ki üdvözülhet, és akkor hangzik el ugye a csodálatos, igen, hogy az Isten számára semmi. Semmi, de semmi nem lehetetlen. És igen, Isten mindent megtehet, és megtehet akkor is, hogyha lehet, hogy mi esetleg nevetünk, mint mondjuk Sára tette, hogy nekem, aki meddő vagyok, meg egyébként is már olyan öreg vagyok, nekem, gyerekem, született. De Isten megteheti, és megtette, mindent megtehet, amit akar. De valaki egyszer hozzátette ezt a félmondatot is, hogy de nem akar mindent megtenni, amit meg tud tenni. És ezen is érdemes elgondolkozni, hogy de nem akar mindent megtenni, amit meg tud tenni. De Isten szuverén Úr, ez is az ő dicsőségéhez tartozik igazából, hogy szuverén Úr, hogy Istenen felül nincs senki, hogy ő a legfőbb hatalom. Így tekintünk Istenre. Azt mondja Dániel könyvében az ige a 4. fejezetben, hogy nincs, aki a kezét megfoghatja, és senki nem mondhatja neki, hogy mit csinálsz, hogy mit, miért cselekszel. Pedig hány ember kérdőre vonja az Istent, és talán időnként bennünk is. Azért megjelennek ilyen kérdések, hogy de hát Istenem, ha nem is így tesszük fel, hogy miért engedi az Isten, de azért mi is van, hogy kicsit hadakozunk Istennel, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy milyen csodálatos, hogy Istennel még ezt is meg lehet, főleg, hogyha azt látja, hogy de ez azért van, mert igazából én szeretnék tudni benne bízni, és azért viszem oda az én kétségeimet is, és azért fogalmazom meg az ilyen jellegű kérdéseimet is. Hogy eljussunk egészen odáig, hogy Isten mindent jól cselekszik, hogy tényleg lássuk ilyen szuverén Úrnak, hogy igen, megtehet, bármit megtehet, hogy ugyanakkor, amit tesz, az biztos, hogy jó, és a javunkat akarja még akkor is, hogyha mi nem látjuk éppen ezt. És az ő akarata tökéletes akarat. Tudunk-e számot adni a bennünk élő reménységről? Van-e így reménység bennünk? Mert Istent ilyen Úrnak látjuk. Ugye Péter apostolnál van ugyanez a bátorítás, illetve kérdés is lehet ez, hogy tudok-e tényleg számot adni a bennem élő reménységről, mert ott él a reménység, mert Istent ilyen Úrnak látom. Na de lépjünk tovább, és ez már az 5. családtagjaink felé való figyelmességgel, áldozathozatallal, szeretettel. Ugye a kérdés az volt, hogyan dicsőíthetjük Istent. Azt mondják rólunk nőkről, és talán mi is magunkról mondjuk ezt, hogy hát mi ragaszkodók vagyunk, ránk talán inkább jellemző a ragaszkodás. Hogy nekünk általában azért a kapcsolatok azok fontosabbak, mint akár a tárgyak, a dolgok vagy a körülmények. Viszont ez, ami tulajdonképpen erősségünk, ez gyengeségké is válhat, hogyha azzal az elvárással vagyunk benne a kapcsolatainkban, hogy a fontosságérzetünket, az életcélunkat, a biztonságunkat, az a másik személy, akivel kapcsolatban vagyunk, lehet ez a társ, de tekinthetünk a gyermekünkre is így, különösen, hogyha valaki egyedül marad a gyermekével. Szóval, hogy az a másik személy fogja biztosítani mindezt, a biztonságunkat, az életcélunkat. Mert akkor a kapcsolattól már azt fogjuk várni, hogy minket szolgáljon, meg egyáltalán a másiktól is azt fogjuk, sőt, mi több. Ilyenkor történhet meg az, hogy már birtokolni akarjuk a másikat. Hát igazából a kapcsolat, tehát a másik emberrel való kapcsolat sem válhat a legdrágábbá számunkra. Megint értsük jól, fontos, és Isten kapcsolatokba teremtett bennünket, de ne váljon az Istenünké, ne váljon a bálványunká, mint ahogy ne váljon a bálványunká a társunk se, a házastársunk se, a gyerekünk se, az unokánk se. Igazából egy kapcsolatban a döntő változást az a fordulat eredményezi, amikor már nem azt igénylem, hogy a másik szolgáljon nekem, hanem az a vágy tölt be engem, hogy Isten szolgáljam a kapcsolatunkban. És hogyha ez a vágyam, hogy Isten szolgáljam a kapcsolatunkban, akkor aztán lehet, hogy át kell élni olyasmit is, mint megint hozzak az életből ide egy példát, hogy egyszer egy asszony megkérdezte a lelki gondozójától, mert hogy recseget ropogott a házassága, hogy mi hiányzik a mi házasságunkból. Kiszaladt a lelki gondozó szájából, a szájáról hiányzik egy kis cipzáracska, mert mindenkit túlbeszél. Hát megsértődött az asszony, átsírt egy éjszakát, de aztán eltelt valamennyi idő, és amikor újra együtt voltak lelki gondozóval, és ott volt a férje is, akkor mondta örömmel, hogy most már minden rendjén van. Már van cipzárom. Nos, igen, hát lehet, hogy ilyesmiket is megmutat az Isten nekünk azért, hogy valóban őt dicsőítsük a mi kapcsolatainkban és kapcsolatainkkal is. Következő pont az a hétköznapi feladataink és a munkánk lelkiismeretes elvégzésével is Isten dicsőítjük. Hát egy olyan világban élünk igazából benne, amelyikben a munka és a kenyérkereset fogalmához hozzákapcsolódnak olyasmit, amit talán így lehetne megfogalmazni, hogy az egyoldalú anyagiasság üressége, amikor az ember már nem azért dolgozik, hogy élhessen, hanem azért él, hogy dolgozzon. Mert hozzákapcsolódnak olyanok, hogy az embertelen felhalmozásnak a keserűsége, amikor már azt szerint értékeljük a másikat, hogy kinek mennyie van. Meg a munkamánia kényszere. Lehet azért, mert hajt bennünket a holnaptól való félelem. Ezzel szemben ugye a hitből eredő munka az nem több vagy kevesebb ennél, hanem más. Más miért? Mert minden feladatában, minden munkájában Istent tekinti az ő megbízójának, az ő igazi főnökének. És ez igaz egy, lehet, hogy nagyon szélsőséges példa, egy vécés nénire is, meg igaz egy fizikusra is. És akkor hadd tegyem hozzá, és nem véletlenül hoztam ezt a két példát, hogy de ez adja meg a munkája méltóságát is. Hogy az Isten megbízottjaként akarja végezni, és akar benne lenni abban a munkában. És ez azt is jelenti, ugye, hogy akkor a döntéseiben az Úr irányítása és vezetése alatt áll, és nem vállal el bármit, ami nyereséggel kecsegtet, hogyha az az Isten törvényével ellentétes. És aztán az is hozzátartozik ehhez, hogy akkor viszont az Úrtól kapott erővel végezheti, hogy meg lehet akár azt tapasztalni, amit Pál apostol így fogalmazott meg, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Olyan csodálatos igazából ebből a szempontból tanulmányozni azokat az ige szakaszokat a Pál apostol leveleiben, ahol a szolgákat, és mondhatnám azt is, hogy rabszolgákat szólít meg, és akiknek nem azt mondja, hogy na hát figyeljetek, szorítsátok össze a fogaitokat, és aztán bírjátok ki valahogy a gazdáitoknak a szeszélyét, meg a dühöngéseit, bírjátok ki ezt a sok igazságtalanságot, ami értiteket, hanem azzal biztatja őket, hogy de hát nektek hatalmas erőtartalékaitok vannak, hiszen bennetek, akik befogadtátok az Úr Jézus Krisztust, maga Isten szent lelke lakik. Az a Jézus lakik bennetek, aki nem csak példát adott nektek, hanem aki önmagát adta, aki fölvitte testében a fára a bűneinket, Azért, hogy mi ne maradjunk a halálban, és ne maradjunk a bűn, a gonosz rabságában. Ti nem a saját szeretetetekkel, és nem a saját jó szívetekkel szerettek, hanem a bennetek lakó Úrnak a szeretetét közvetítitek. És annyi igazából a dolgotok, hogy engedjétek érvényesülni ezt, és akkor tulajdonképpen minden fontos dolog megtörtént, hogyha engedjük magunkon átjutni, átragyogni Istennek a szeretetét, és hogy ezért élhetünk szeliden meg türelmes szeretettel. Igen, hát valahogy így lehet dicsőíteni az Istent, hogyha tényleg az Istentől kérem el, kapom el akár a feladataimat, a munkáimat, hogyha úgy végzem, hogy ő az én igazi főnököm. Persze vannak emberek közül is főnökeim a munkahelyen, de az én igazi főnököm az Úr, és én rá akarok figyelni, és az ő akaratát keresem ebben is. És akkor azt lehet mondani, hogy a hitből fakadó munkálkodás tulajdonképpen Isten tiszteletté válhat, és váljon. És dicsőíthetjük az Urat. És olyan jó, még egy dolgot hadd osszak meg ezzel kapcsolatban, hogy a munkálkodás szó, amit a görög nyelv használ, az javítást, gyógyítást és működtetést is jelent. Vagyis, hogy megélhetjük tényleg így a munkáinkat, a mindennapi feladatainkat, akár még a mosogatást, a takarítást, mindent megélhetünk így bárhol, bármilyen munkát tényleg az Istenre figyelve végzünk, hogy hát ez mások, ennek a világnak igazából a gyógyítására akár. És az utolsó pont, itt már kihagyok dolgokat, hogy ne legyek nagyon hosszú. Az utolsó pont az pedig a nehézségek, megpróbáltatások elfogadásával, a kitartásunkkal is Istent dicsőítjük. És ehhez hadd hozzak megint csak egy példát, mert úgy gondolom, hogy ebben olyan szépen benne van több minden. Egy diakónisza testvér vallomása ez, bele beszélgetett valaki, és aztán úgy került ez leírásra. Fogyatékosok között munkálkodott egy időben ez a diakónisza, és megvallja ezzel kapcsolatban, hogy mikor az első epilepsziás gyermeket megláttam, este bementem a szobába, leborultam az ágy elé, és azt mondtam, Uram, vigy el innen, nem bírom látni. De újra és mindvégig azt kaptam, hogy megerősítlek és megsegítlek. 15 évig voltam ott. Aztán arról is beszél, hogy egy ideje most már maga is tudja, hogy milyen kiszolgáltatottnak lenni. Tétlenül feküdni, és minden nap megküzdeni ezzel. 96. évében járt, amikor ez a beszélgetés történt vele, és amikor ezeket elmondta, de még ennyi idősen is oda tipegett a lakótársaihoz, és megkérdezte tőlük, hogy vagy, és mi újság van. És így vallott, hogy mindig azt kérdezem, Uram, mi célod van velem? Én már vágyom az igazi otthonba. És mindig azt kapom, hogy még célom van veled. És hogy mi, azt ő tudja, én pedig türelemmel próbálom elhordozni. Megmondom őszintén, és ezt mondtam az Úrnak is, nem könnyű kiszolgáltatottnak lenni nekem. Nekem különösen nem, aki mindig segítettem. Várni, hogy megfürdessenek, hogy enni adjanak, hogy takarítsanak nálam, ami azelőtt természetes volt. De Még így, amikor már ő maga kiszolgáltatottá vált, még mindig volt szolgálata neki, és ezt is meglátta, hogy Isten mire és hogyan akarja őt használni. Olyan szolgálat, amihez nem kellett se láb, se kar, csak a szíve. Elmondta, hogy nap mint nap járnak hozzá imádkozni nővérek, bentlakók, sőt még látogatók is. Egy alkalommal jött egy fiatalember vérnyomást mérni, aki csak nyára volt ide beosztva. Egyszer csak leült, és kérdezett valamit. Margit néni, mondja meg nekem, miért jó ebbe a szobába bejönni? Itt mindig olyan nyugalmat, békességet találni. Mondom neki, hogy azért, mert az Úr Jézus lakik itt. Sokszor bejönnek ide olyanok, akiket bánt valami, hogy Margit néni imádkozzunk, vagy gondoljon ránk imádságban. Biztos azért tart itt még az Úr, hogy imádságban tudjak segíteni. Az Úristen kezéből fogad el mindent, a nehézséget, a fájdalmat is. Szerinte az is kegyelem, hogy még járni tud. A fájdalmakért nem szúkolódik, csak nehezen viseli őket. De szeretne példát mutatni abban, hogy lehet a szenvedést elhordozni. Mindig azt mondtam, Uram, ami tőled való, ahhoz adjál erőt. És mindig meg is kaptam. Az Úr által vagyok, ami vagyok. Csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy még nincsen végem. Tőlem semmi ki nem telne, ha nem volna Atyám kegyelme. Ez az, ami mindig megvigasztal. Nos hát, 7 pont volt előttünk. Nem mondom most ezeket újra, inkább hadd emlékeztessek az apostol szavaira. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Jézusban valóban mindenünk megvan. Hisz örök szövetséget szerzett velem, benne elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömem belőle sarjad. Ő, mármint az Úr Jézus Krisztus, soha nem vétetik el tőlünk. Áldjuk, magasztaljuk, dicsőítsük hát őt. Köszönjük, Urunk, hogy megállhattunk úgy előtted, hogy Urunk, mi nem tudunk téged dicsőíteni. Hogy tényleg talán olyan kevésszer van az is, hogy úgy megállnánk, hogy most nem kérni akarok, most nem segítségért folyamodom, hanem csak nézni, csak gyönyörködni benned. De köszönjük, hogy te egyre többet mutatsz meg magadból. Köszönjük, hogy egyre jobban megismerhetünk téged, szent lelked által. És köszönjük neked, hogy szent lelked az, aki valóban ezt is elvégzi bennünk, és imádkozunk is azért, hogy őszintén szívből tudjunk téged dicsőíteni, magasztalni, imádságainkban is. Ott is annyiszor csak kérünk, kérünk. Bár tudnánk tényleg szívből jövően dicsőíteni is, minél többször téged. És köszönjük, hogyha énekszóval is így magasztalhatunk. De köszönjük, hogyha már a gyönyörködésünkből fakad az, hogy tényleg a te dicsőséged megmutatkozhat rajtunk keresztül egy-egy élethelyzetben, amikor megláthatnak téged, amikor a te szeretetedből megtapasztalhatnak valamit mellettünk, a közelünkben. Áldunk ezért, és ugyanakkor imádkozunk is ezért. Kérünk, hogy így áradjon a te szent lelked, hogy válhasson a mi életünk, még sokkal inkább téged dicsőítő életté. Ámen.
Nagyon szépen köszönjük, és ha Ilonka nem is, de én tessenek megengedni, hogy elmondjam ezt a 7 pontot, amit elmondott, hogy mivel dicsőíthetjük tulajdonképpen az Urat. Az első, hogy a bűnt tudatosan elutasítjuk. Hogy tudjuk, hogy nem lehetünk részese a bálvány Isten asztalának és az Úr asztalának, amikor körülállunk. Hiszen a bűn nem szolgálja az Isten dicsőségét. Aztán a másodikkal a teljes elköteleződésünkkel Isten felé, hogy nem csak egy rövid időre, hanem az életünkkel köteleződünk el. Harmadszor a nyitottság volt, hogy engedem, hogy Isten beleszóljon az életembe, az időbeosztásomba, azt tudjam tenni, amit ő vár tőlem, és igennel tudjak felelni az ő akaratára. Aztán negyedszer elhangzott, hogy a hálaadó, reményteljes életfelfogással mindenkor hálát adjatok, és mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseitek is. A családdal tudom, a családtagjaimmal való kapcsolatban. És aztán hangzott a munkám elvégzésével, hogy azt, amit rám bízott az Úr munkát, azt úgy tudjam végezni becsülettel, hogy még ha nem is tetszik, de tudjam, hogy Uram, a te dicsőségedre szeretném tenni, és azt, amit te bíztál rám. És az utolsó pedig a nehézségek elfogadásával, esetleg egy olyan betegséggel, amit éveken keresztül tudunk és kell, hogy hordozzunk, ebben is az Isten dicsőíthetem, ha erre is igent mondok. A szünet előtt énekeljünk egyet, a 419. éneket keressük ki, és a 419. éneknek az első, a harmadik és az utolsó versét fogjuk, aki szeretne felállni, szabad felállni, hogy ne kelljen ülni, nyugodtan szabad állva is énekelni. Noha karácsonyi az énekünk, de mégis énekeljük. Dicsőség mennyben az Istennek első, harmadik és ötödik vers.